15. Korlátlan hitel. Másnap úgy 2 óra tájban délután pompás angol fogat állott meg Monte Cristo kapuja előtt, egy 50-55 esztendős, de csak 40-nek látszani akaró férfi dugta ki a fejét a bárói címerrel ékes kocsi ablakán, kék, selyem gombos kabát és fehér mellény volt rajta, az utóbbin rengeteg nagyságú aranylánc pompázott, egészen a szemöldökéig leboruló göndör fekete fürtjeit bajos dolog lett volna valódiaknak tartani, különösen akkor, ha az ember már a fürtök alatt ugyancsak fölbarázdált homlokra tekintett. A kapushoz grúmját küldte megkérdezni, hogy itthon van-e gróf Monte Cristo. Még a grúm odajárt, a hintóban ülő aprajára megvizsgált mindent, házat, kertet, még a járók elő inasok Libériáját is. Szemei élénken ragyogtak, de több ravasságot, mint szellemet árultak el. Ajkai annyira keskenyek voltak, hogy inkább a szájába befelé, mint kifelé látszottak duzzadni. Végre széles kiálló arccsontja, alacsony homloka, bütykös nyakszirtje, távolról sem arisztokratikus mértékkel mérhető hatalmas fülcimpái, minden valamire való arc ismerő előtt visszataszítóvá tették ez ember külsejét, bár a nagy közönség szemében kiváló egyéniségi emelték pompás lovai, hatalmas gyémánt melltűje, s az a kis piros szallag, amely mindig ott virított a gombjukában. A grum megkopogtatta a kapus ajtaját.
Nem, de itt lakik méltóságos gróf Monte Cristo úr?
Igen, itt lakik, ő méltósága, hanem...
És a házmester egy pillantással Ali véleményét kérte. Ali tagadó jellel válaszolt.
Ha nem...
kérdezte a grum.
Hanem ő méltósága ma senkit sem fogad.
Akkor hát legyen szíves átadni urának az én uram Danglár báró névjegyét, és azt is megmondhatja neki, hogy uram a képviselőházba igyekezve útközben óhajtott a tiszteletét tenni.
Én nem szoktam beszélni ő méltóságával, hanem majd a komornyik megmondja neki.
A grum visszatért a hintóhoz.
Na, mi újság? Kérdezte Danglár.
A gyerek röstelte kissé a kapott leckét, és elmondta az urának, hogy mit válaszolt a kapus.
Ó, méltatlankodott a derék úr. Ő méltósága úgy látszik legalábbis herceg, hogy csupán a komornyiknak van joga szóba állni vele. Különben bánom is én, mivel hozzám utalták a hitelét, úgyis csak meg kell látnom, majd ha pénzre lesz szüksége.
És hanyat vetve magát hintajában, olyan hangon kiáltott rá a kocsisra, hogy még az utca túlsó felén járkálók is meghallhatták.
A képviselőházba!
Monte Cristo a függöny mögül kitűnő szemüvegével figyelemmel kísérte az egész jelenetet, és éppen olyan aprajára vizsgálta Danglárt, mint a báró az ő házát, kertjét és Libériás inasait. Ocsmány teremtése az Istennek, mondta magában, akaratlanul is elfintorítva arcát, mikor a szemüveget visszadugta elefántcsontokjába. Első pillanatra fölismerszik lapos homlokáról az alattomos kígyó, púpos nyakszirtjéről a kánya, és összeharapott ajkairól a keselyű.
Ali!
Kiáltott, a kis részharangot megkongatva. Ali belépett.
Küldje ide Bertucciót.
Bertuccio csak hamar előtt állott.
Hivatott, méltóságos uram!
Igen, is hivattam.
Látta-e azt a két lovat, amely az imént kapum előtt toporzékolt?
Láttam, gróf úr, pompás állatok!
Hogyan lehetséges tehát, kérdezte Monte Cristo homlokát ráncolva, hogy mikor én megparancsoltam, hogy Párizs legszebb lovait vásárolja meg számomra, Párizsban még van két olyan szép ló, mint az enyém, és mégsem került az én istálomba.
Ali egészen elsápadt, mikor a gróf kemény dorgatóriumát meghallotta.
Nem a te hibád, jó Alim,
mondta neki arabul, hogy szelíden, hogy arcáról ítélve föl sem lehetett volna tenni róla, hiszen te nem is értesz az angol lovakhoz. Ali arca újra földerült.
Gróf úr,
szólalt meg Bertuccio,
azok a lovak nem voltak ám eladók,
mondta Cristo vállat vont.
Bertuccio úr, minden eladó ezen a világon, csak meg kell fizetni.
De Danglár úr, 16 000 frankot fizetett értük.
Ej, hát ajánlott volna érte 32 000-et neki.
A bankárok nem szokták elszalasztani az ilyen hatalmas nyereséget.
De hát komolyan beszél, gróf úr?
Monte Cristo bámulva nézett az intendánsra, ki ilyen kérdést mert kockáztatni.
Ma estére látogatást kell tennem, akarom, hogy az a két ló újdonat új szerszámmal a kocsimba legyen fogva.
Bertuccio hajlongva távozott, de az ajtóból még egyszer visszafordult.
Hány órára szándékozik méltóságod elindulni a látogatásra?
Pont 5-kor.
Méltóztassék tekintetbe venni, hogy már 2 óra elmúlt.
Tudom, volt a válasz, azután Ali felé fordult a gróf. Vezessel minden lovat az úrnő előtt, hogy kiválaszthassa azt a fogatot, amelyik legjobban megtetszik neki, azután kérdezd meg, hogy velem óhajt-e ebédelni, s ha úgy volna, az ő szobájában terítsenek, a komornyikot pedig tüstént küld föl hozzám.
Alig távozott el Ali, a komornyik már belépett.
Baptizin, ön már egy esztendő óta van szolgálatomban, nálam mindenkor ennyi a próbaidő. Most csak annyit mondok önnek, hogy meg vagyok elégedve.
Baptizin meghajolt.
Most már csak az a kérdés, hogy ön is megvan-e velem elégedve?
Ó, gróf úr,
hebegte zavarodottan a komornyik.
Hallgassa meg végig, amit mondani fogok. Önnek 1500 frank fizetése van nálam, vagyis ugyanannyi, mint egy derék katonatisztnek, aki minden nap kockára teszi az életét. Ellátása olyan, hogy sok kitűnő hivatalnok megirigyelhetné érte, aki pedig összehasonlíthatatlanul többet dolgozik, mint ön. Bár szolgálatban van, azért még önnek is vannak külön cselédei, kik a fehér neműjét, egyéb holmiait gondozzák. 1500 franknyi fizetésen kívül legalább 500 frankot kaphat évenként vásárlások alkalmával.
Ó, méltóságos úr!
Távolról sem akarom a szemére hányni, kedves Baptizin. Csak annyit engedjen megjegyeznem, hogy ezen túl is elégedjék meg ennyivel. Ilyen helyet többé nem fog találni, aminővel a jó szerencse nálam megáldotta. Én sohasem bánok durván az embereimmel, nem szitkozódom, nem gorombáskodom, minden tévedést megbocsátok, csak a hanyagságot és a pontatlanságot sohasem. Parancsaim mindig rövidek, de világosak, és határozottak. Szívesen megismétlem 3-szor is, ha kell, nehogy félreértsék. Elég gazdag vagyok ahhoz, hogy mindenről biztos tudomásom legyen, és figyelmeztetem rá, hogy szeretek is megtudni mindent. És ha valaha megtudom, hogy rólam bárhol jót vagy rosszat beszélt, tetteimet bírálta, vagy titkaim után leskelődött, tüstént elkergetem. Embereimet csak egyetlen egyszer szoktam figyelmeztetni, önre most került a sor. Mehet.
Baptizin meghajolt és távozni készült. A gróf visszaszólította.
Igaz is, elfelejtettem megemlíteni, hogy embereim számára évenként bizonyos összeget szoktam életjáradékra tenni. Azok természetesen elveszítik az összeget, akiket elkergettem, s a megmaradt pénz a többieké, s a halálom után feloszthatják. Ma egy esztendeje, hogy a szolgálatomba lépett, szerencséje meg van alapítva. Igyekezzék meg is tartani.
Alit hidegen hagyta ez a beszéd, mivel egy árva hangot sem értett franciául, de Baptizinre olyan hatással volt, amit csak azok értenek meg, akik foglalkoztak már valaha a francia komornyikok lélektanával. Iparkodni fogok, mindenben megfelelni méltóságot parancsainak, különben is Alit választottam követendő például.
Azt ne tegye, Baptizin, mondta fagyos nyugalommal a gróf. Alinak minden jó tulajdonsága mellett is megvannak a maga hibái, és kár volna példát venni róla, mert ő egészen más beszámítás alá esik. Ő nem fizetett cselédem, hanem rabszolgám, házi ebem, és ha kötelesség ellenvét, nem kergetem el, hanem megölöm.
Baptizin egészen elámult.
Kételkedik benne? Kérdezte Monte Cristo.
És Ali felé fordulva megismételte arab nyelven, amit az imént franciául mondott Baptizinnek. Ali figyelmesen hallgatta, azután mosolyogva lépett urához, letérdelt előtte, és tisztelettel csókolta meg a kezét. Ez a jelenet megdöbbentette a komornyikot. A gróf egy kézmozdulattal mindkettőjüket elbocsátotta, a két cseléd azután a maga módja szerint próbálta egymással megértetni magát odakint. 5 órakor 3-szor csendült meg a harang. Együttés Alinak szólt, 2 Baptizinnek, 3 Bertuccionak. Az intendáns belépett.
Lovaimat!
Már be vannak fogva, méltóságos úr, és elkísérjem, gróf úr!
Nem szükséges, csak Baptizin és Ali jönnek velem. A gróf lement, a hintó elé csak ugyan azok a lovak voltak fogva, amelyeket 3 órával ezelőtt még Danglár kocsia előtt bámult. Nagy gyönyörűséggel nézegette a 2 pompás telivérményt. Szépek, nagyon szépek, kár, hogy egy kissé későn vásárolta meg őket.
Ó, így is nagyon nehéz volt megkaparintanom, és tömérdek pénzt kellett fizetnem értük.
Ez meg vajmi keveset von le a lovak szépségéből, jegyezte meg vállát vonva a gróf.
Ha a méltóságod meg van elégedve velük, akkor minden rendben. Hová parancsolja a kocsit méltóságod?
Danglár báróhoz a Suze d'Antin-ra.
Ez a beszélgetés a följáron folyt, Bertuccio már lefelé indult a lépcsőn, amikor Monte Cristo visszaszólította.
Valahol a tenger partján, például Normandiában, Havre és Boulogne között szükségem volna egy birtokra, amint láthatja, bőséges teret nyújtok a keresésre. Föltétlenül szükséges, hogy valami kis öblöcske legyen a parton, ahol kiköthessek, a korvettemnek csak 15 lábnyi mély vízre van szüksége. Szeretném, hogyha az a kis hajó éjjel-nappal útra készen várna rám az öbölben, hogy bármikor tüstént elutazhassam. Tudakozódjék minden lehető helyen egy ilyen jószágról, és ha akad olyan, amit megfelelőnek talán, vásárolja meg a számomra. A korvett már Faysham felé járhat, ugye?
Aznap este indult el, amikor Marseille-t odahagytuk.
És a jacht?
A parancsa szerint Martigében maradt.
Időnként írjon a 2 parancsnoknak, hogy tegyenek jelentést, nehogy elaludjanak a nagy semmittevéstől.
És mi történik a gőzhajóval?
Amelyik Chalonban van?
Igen.
Ugyanúgy tegyen, mint a vitorlások.
Igenis.
És ha már megvette a jószágot, onnan észak felé és dél felé is gondoskodjék az országúton 10-10 mérföldnyi távolságokban váltó lovakról.
Minden meg lesz, méltóságos uram.
A gróf elégedetten bolintott rá, lesietett a lépcsőkön, beugrott a kocsiba, s a pompás fogat vágtatva robogott vele a Danglár palotáig. Danglár éppen valami készülő vasút bizottságában elnökölt, amikor bejelentették Monte Cristo látogatását. Az ülés különben is a vége felé járt már. A gróf neve hallatára fölkelt az elnöki székből, s az ülés tagjaitól, kik nagy részben szintén szenátorok vagy képviselők voltak, hamarosan búcsút vett.
Bocsássanak meg, uraim, hogy el kell hagynom önöket, hanem a római Thomson és French cég hozzám utasított bizonyos Monte Cristo nevezetű grófot korlátlan hitellel. Kétség kívül különös tréfa, amit velem szemben még eddig egyetlen külföldi cég sem engedett meg magának, elképzelhetik, hogy nagyon furta az oldalamat a kíváncsiság, és még ma reggel fölkerestem azt az állítólagos grófot. Ha a valóságos gróf volna, alig ha lenne olyan gazdag. Egyébként nem volt szerencsém megláthatni, mivel nem fogadott. Szóval olyan formán bánt velem, mint a fenséges urak. Különben az a ház meglehetős szép ott a Champs-Élysées-en. Hanem az a korlátlan hitel, folytatta Ruth mosolyra torzult ajkaival nagyot kacagva.
Nagyon, nagyon furcsa követelés. Alig várom, hogy megláthassam azt az embert. Azt hiszem, hogy Ruth-ul be akarnak csapni. Hanem akkor nem tudják, hogy kivel van dolguk, és az nevet a legjobban, aki utoljára nevet.
Még az orrcimpái is kidagadtak az önérzettől, mikor e szavakat mondta. Azután elbúcsúzva vendégeitől átment a kis fehér arany szalomba, mely az egész José Dantenen nagy feltűnést keltett. Ő maga rendelte úgy, hogy a látogatót abba a szobába vezessék, hogy szemes szája elámuljon a bámulattól. A gróf állva várta Albani és Fattore képeinek néhány másolatát nézegetve, mit az eredetiek helyett vétettek meg a bankárral, hanem Monte Cristót még ezek a közepes másolatok is jobban gyönyörködtették, mint a mennyezet dúsan aranyozott tarka-barka ornamentikája. Danglár nagy robajjal lépett be, a gróf nyugodtan fordult felé. A bankár fejbiccentéssel üdvözölte, és helyet mutatott neki egy aranyos támlájú, aranyhímzésű, fehér sejemkarszékben. A gróf helyet foglalt.
Monte Cristo úrral van szerencsém beszélni?
És nekem báró Danglár úrral a becsületrend lovagjával, a képviselőház tagjával? És Monte Cristo fölsorolta a báró valamennyi titulusát, amit csak leolvashatott a névjegyéről. Danglár észrevette a gúnyt és ajkába harapott.
Bocsasson meg, uram, hogy nem címeztem azonnal úgy, amint magát bejelentette, de tetszik tudni, manapság nagyon demokrata kormány alatt élünk, és a parlamentben én a nép jogaiért küzdök.
Mégpedig olyanképpen, hogy bárónak címezteti magát, bár mások grófi címét semmibe sem veszi.
Ó, hát higgyel, kérem, én sem adok semmit arra a bolond címzésre. Valami jó szolgálat fejében báróvá és a becsületrend lovagjává tettek, de én, hát tetszik tudni,
lemondott a címeiről, mint Montmorency és Lafayette hajdanában? Nemes példákat követ, uram?
Hát végképp azért én sem mondtam le, mert tetszik tudni a szolgák meg a cselédek.
Igen, a cselédeivel bárónak címezteti magát, az újságírókkal már szerényebben csak úrnak, és a választói által egész egyszerűen polgártársnak. Ó, én igen jól ismerem ezt. Minden esetre nagyon finom árnyalatok az alkotmányos kormány alatt.
Danglár az ajkát harabdálta, átlátta, hogy ezen a téren Monte Cristóval nem mérkőzhetik, igyekezett hát olyan térre vezetni a társalgást, amelyen otthonosabban mozgott.
Ez a grof úr,
szólt most már udvariasan meghajolva,
a Thomson és French cég levelét megkaptam.
Rendkívül örülök neki, báró úr. Már engedje meg, kérem, hogy én csak úgy címezzem, mint a cselédei, mert abban az országban, ahol nincsenek már bárok, de azért mégiscsak vannak, nekem is kell hódolnom az általános szokásoknak. Ismétlem tehát, báró úr, hogy nagyon örülök annak a levélnek, legalább nem vagyok kénytelen annyit beszélni önmagáról, ami egy kissé mindig kellemetlen. Tehát megkapta a levelet, ugye?
Meg, hanem meg kell vallanom, nem értem egészen.
Ugyan.
Éppen ezért bátorgottam ma fölkeresni, hogy fölvilágosításokat kérjek.
Na, tessék azonnal belekezdeni, szívesen felelek kérdéseire.
Hát a levél, azt hiszem, nálam van, ennyi, hová is tehettem. Igen, itt van. Ebben a levélben az van megírva, hogy gróf Monte Cristónak korlátlan hitele legyen én nálam.
És ezt homályosnak tartja, báró úr?
Csak egy kifejezését, már tudni illik azt, hogy korlátlan.
Talán nincs helyes franciassággal írva az a szó? Még abban az esetben is legyen elnéző, mert angol ember írta.
Ortográfiai tekintetben legkevésbé sincs ellene kifogásom, hanem annál inkább üzleti szempontból.
Talán nem találja teljesen megbízhatónak azt a céget, báró úr? Kérdezte Monte Cristo a lehető legártatlanabb arccal. Azt már magam is sajnálnám, mert én is elhelyeztem nála némi pénzt.
Ó, hát teljesen megbízható, válaszolt Danglár tréfálkozó hangon, hanem ennek a korlátlan szónak az értelme, legalább pénzügyi értelemben olyan határozatlan.
Azaz, hogy korlátlan, mint maga a fogalom.
Hát éppen ezt akartam én is mondani önnek, hanem a korlátlanság nem bizonyosság, és a józanész azt súgja, hogy a bizonytalantól óvakodni kell.
Ez annyit jelent, hogyha a Thomson és French cég hajlandó bolondságot elkövetni, a Danglár cég nem fogja követni a példáját.
Hogy érti ezt, gróf úr?
Ej, hát csak úgy, hogy az a római cég nem szab elém korlátokat, de Danglár úr nem hajlandó bizonyos határon túllépni, és ő, mint az imént maga mondá, a józan ész szerint cselekszik.
A bankárból kitört a nemes harag.
Uram, az én pénztáramat még nem becsmérelte senki.
Akkor hát úgy látszik, én leszek az első, mondta fagyosan Monte Cristo.
De hát ki mondta önnek, hogy joga van hozzá?
Az ön saját nyilatkozatai, uram, amelyek nagyon hasonlítanak a vonakodáshoz.
Danglár véresre harabdálta az ajkát. Ezzel az emberrel már másodszor vallott kudarcot, mégpedig ezúttal már a maga szakmájában. Udvariassága nagyon tettetett volt, és már nagyon hajlandó lett volna a másik végletbe átcsapni. Monte Cristo ellenben megőrizte nyugalmát, és ártatlanul mosolygott a bankára. Ennek az arckifejezésének
mit akkor öltött föl, amikor akarta, már igen sokszor látta hasznát.
Egy szóval azt szeretném, hogyha ön maga határozná meg az összeget, amit nálam fölvenni kíván.
De édes uram, válaszolt Monte Cristo, elhatározva, hogy egy talp alatnyi teret sem enged a vitában. Ha én korlátlan hitelt kértem a magam számára önhöz átutaltatni, éppen azért tettem, mert magam sem tudom még, hogy mennyi pénzre lesz szükségem. A bankár azt hitte, hogy most már ő kerekedhetik fölül, hátravetette magát a karszékben, és pöffeszkedő leereszkedéssel mondta.
Csak mondja ki bátran, mennyit kíván, és meg fog győződni, hogy bármi korlátot legyen is a Danglar cég tőkéje, megfelelhet még a legmagasabb követeléseknek is, még ha 1 millióról volna is szó.
Mit tetszett mondani? Kérdezte Monte Cristo.
1 milliót mondtam,
ismétlé Danglar önérzettel. És mit kezdjek én avval a millióval? Édes Istenem, hiszen ha csak 1 millióra lett volna szükségem, nem nyitattam volna hitelt ilyen hitványösszegért. 1 millió. Hiszen annyi nélkül még hazúról sem szoktam elmenni. És a tárcájából, hol a névjegyeit szokta tartani, 2 darab egyenként 500 000 frankról kiállított kincstári utalványt vett elő. Olyan embernek, mint Danglar, meg sem kottyant a finom szurkálás, őt egyszerűen agyon kellett verni. Ez a munkó csapás azonban hatott. A bankár elhűlt, izget mozgott a helyén, és kidüllett szemmel merett Monte Cristóra. Nos, vallja be őszintén, hogy nem bízik a Thomson és French cégben, hiszen nincs benne lehetetlenség. Én magam is gondoltam erre az eshetőségre, s bár ne vagyok valami járatos a pénzügyi műveletekben, más oldalról is biztosítottam magamat. Még 2 olyan levél van nálam, mint ami nőt ön kapott. Az egyik a bécsi Rothschild báró nevére, az Einstein és Eccles cégektől, a másik a londoni Lafitte céghez, Baringtól. Ha csak egyetlen szóval vonakodik is, egészen egyszerűen az említett 2 cég valamelyikhez fogok fordulni, s fölmentem aggodalmaitól. Ez volt a kegyelem döfés. Remegve bontotta föl a 2 levelet, melyet a gróf csak úgy félváról vetett oda neki, és oly lelkiismeretes pontossággal vizsgálta meg az aláírásokat, hogy szinte sértő lehetett Monte Cristóra nézve, ha nem rótta volna föl a bankár zavarának.
– Uram, ez a 3 aláírás milliókat ér! – kiáltott föl Danglar, helyéből felszökve, mintha abban az emberben a pénz hatalmának megtestesülését üdvözölte volna. – 3 bankházra 3-szoros korlátlan hitellevél. Bocsásson meg, gróf úr, de ha az ember nem is gyanakszik többé, még egyre bámulnia kell.
Olyan cégnek, nem ilyen az öné, nincs mit bámulnia rajta, jegyezte meg előkelő finomságával Monte Cristo. Így hát küldhet esetleg némi pénzt, ugye?
Parancsoljon velem, gróf úr!
Ha tehát megértettük végre egymást, mert úgy vélem, hogy most már tisztában van velem, úgy van-e? Danglar igen bólintott rá. És nem gyanakszik többé?
Ó, gróf úr, eszem ágában sem volt soha önre gyanakodni.
Nem, csupán bizonyítékot akart, amit meg is kapott. Most tehát, mivel kellőképpen megértettük egymást, és az ön gyanúja is eloszlott, határozzunk meg úgy átlagosan bizonyos összeget az első esztendőre, mondjuk 6 milliót?
6 milliót? Nem bánom,
nyögte fuldokolva Danglar. Ha esetleg még többre volna szükségem, mondta közönösen, majd többet fogunk megállapítani, egyelőre azonban azt hiszem, hogy éppen elég lesz ennyi, mert alig ha tartózkodom tovább Franciaországban 1 esztendőnél, különben majd meglátjuk. Egyelőre legyen szíves 500 000 frankot küldeni lehetőleg holnap délutánig, ha esetleg nem volnék otthon, a nyugtató az intendásomnál lesz.
Holnap délelőtt 10 órakor ott lesz a pénz, gróf úr.
Aranyban, bankjegyekben vagy ezüstben parancsolja. Felét aranyban, felét bankjegyekben fogom kérni. A gróf készülődött.
Még egy szóra kérem, gróf úr. Azt hittem, hogy Európának minden dúsgazdag urát ismerem, de az ön vagyonáról, amelyek pedig ugyancsak tetemesnek kell lennie, bevallom, még sohasem hallottam. Talán egészen új keletű a vagyon?
Sőt, ellenkezőleg ősrégi családi kincs, amelyet érinteni sohasem volt szabad, és mely azóta meg 3-szorozódott,
Az örök hagyó végrendeletében megjelölt határidő csak most néhány éve telt le, s így, mivel magam is csak néhány éve élvezem a vagyont, nagyon természetesen ön sem tudott felőle, egyéb iránt nem sokára többet is megtudhat róla még. Ez utóbbi szavakat annak a dermesztő mosolynak a kíséretében mondta, mely annak idején Franz Depinét is megremegtette.
Kiváló ízlésével bizonyára túlragyog bennünket, szegény apró kis milliómosokat. Úgy vettem észre, hogy nagy műkedvelő, mert beléptemkor a képek előtt találtam. Engedje meg hát, hogy megmutassam a gyűjteményemet. Csupa régi kép, mind kiváló mesterektől, mint ezek itt a falon. Hiába, uram, nem tudom szívlelni a modern piktorokat.
Igaza van, uram, mert valamennyi beleesik abba a nagy hibába, hogy ebben a században él, és a képei még nem elég ócskák arra, hogy becsesek lehetnének.
Azon kívül néhány szobrot is mutathatok még Torvaldsteintől, Bartolinitól, Canovától, csupa idegen mestertől, mert tetszik tudni, hiába sehogyan sem szívlelhetem a francia művészeket.
Joga van igazságtalannak lenni velük szemben, hiszen honfitársai.
Hanem erre még rátérünk azután is, majd ha jobban megismerkedtünk. Most egyelőre nagyon megelégedném avval, ha megengedné gróf úr, hogy bemutassam önt nőmnek, Danglár báróné asszonynak. Ne vegye tulakodásnak gróf úr, hiszen az olyan kliens, mint ön. Félig meddig a családhoz tartozik.
Monte Cristo meghajolt jeléül annak, hogy a bankár szíves ajánlata ellen nincsen kifogása. Danglár megrázta a csengőt, és egy bámulatosan agyon sújtásozott, ékes, köntösű lakály jelent meg a küszöbön.
Itthon van a bároné?
Igenis, báró úr.
Egyedül van?
Nem, van nála valaki.
Ugye nem veszi rossz néven gróf úr, ha más jelenlétében mutatom be a bárónének? Vagy talán inkognitóban akar maradni?
Nem, báró úr, válaszolt mosolyogva Monte Cristo. Sehol sem szoktam inkognitóban megjelenni.
És ki van a bárónénál? Talán Döbré?
Kérdezte Danglár oly meleg érdeklődéssel, mely könnyű mosolyt csalt Monte Cristo ajkaira, mert hallott már egyet mást a derék báró családi titkairól.
Igenis, báró úr, Döbré úr van nála, válaszolt a lakály.
Ezután Monte Cristo felé fordulva elmagyarázta neki, hogy a szóban forgó úr házuknak már régi barátja és belügyminiszteri titkár máskülönben.
Ami nőmet illeti, határozottan rangján alul ment férjhez, amikor nekem nyújták kezét, mert nagyon régi családból származik, leánykori neve Szervé, a Nargon márki ezredes özvegye volt, amikor megkértem.
Danglár bárónét még nincs szerencsém ismerni, Döbré úrral azonban már találkoztam.
Hogyan, hol?
Monkerféknél.
Hát ismeri a kis vikomtot?
Együtt töltöttük a karnevált Rómában.
Igen, mintha hallottam volna is egyet s mást valami csodálatos kalandról a haramiák között. Csodamódon tudott csak megmenekülni. Azt hiszem, ő maga beszélt el a feleségemnek meg a leányomnak, amikor visszatért Olaszországból.
A baroné asszony szívesen látja az urakat, hangzott a színpadi jelmezbe bújtatott lakály ajkairól.
Akkor engedje meg, hogy én menjek előre és mutassam az utat.
Követni fogom, mondta Monte Cristo.